Halljuk most meg Istennek azt a szent igét, amelynek alapján, az ő szent lelkének segítségében bízva hirdetni kívánom az ő öröm üzenetét, úgy, amint az írva található a Márk írása szerinti evangélium 7. részében a 31. verstől a 37. versig terjedő szakaszban. Jézus ezután visszatért Tírus vidékéről Szidónon át, a 10 város vidékén keresztül a Galileai tóhoz ment. Oda vittek hozzá egy férfit, aki teljesen süket volt, és beszélni is alig tudott. Kérték, hogy tegye rá a kezét, és gyógyítsa meg. Jézus egy kissé távolabb vitte a tömegből, és fülébe dugta az ujját. Majd megnyálazott ujjával megérintette a férfi nyelvét. Ezután feltekintett az égre, felsóhajtott, és ezt mondta, Effata. Ez azt jelenti, oldódj meg. Ekkor a férfinak meggyógyult a hallása, és a nyelve is megoldódott, rendesen tudott beszélni. Jézus megparancsolta, hogy erről senkinek se beszéljenek, de minél jobban tiltotta, annál inkább terjedt a híre. Mindenki nagyon csodálkozott a süket néma gyógyulásán, és ezt mondták, milyen jól tesz mindent. A süketek fülét megnyitja, a némák nyelvét pedig megoldja. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, fiatalabbak és idősebbek egyaránt, akik ilyenkor ősszel mindig megélünk egy új kezdetet, egy történettel, illetve egy utalással szeretném kezdeni. Nem olyan régen hallottam, hogy a világ egyik legkeresettebb hanglemeze, egy jazz felvétel 1972-ben készült, amikor én is születtem, szóval már elég régi ez a lemez, amelyen két világhírű zenész és egy zongorista, és egy nagy bőgős játszik. A felvételben azon különös, azon kívül, hogy fantasztikus közös muzsikálás hallható rajta, hogy a felvétel az nem stúdióba készült, hanem egy lakásnak a nappaliában. A két zenész szorosan egymás mellé ültették, és a mikrofonokat olyan közel rakták hozzájuk, majdnem túl közel is, hogy ennek következtében lehetett hallani, és lehet hallani a lemezen, amikor a zenész keze csúszik a húrokon, ahogyan a vastag, nagybőgő húrjai egy-egy pendítés alkalmával csattannak a játéklapon, akárcsak a billentyűknek a koppanását, és egy-egy hosszabb szóló után a zenészeknek a sóhajtását, vagy erős levegővételét is lehet hallani a felvételen. Ettől az egész lemeznek olyan hangulata van, mintha a saját nappalinkban történne ez a koncert, és test közelből hallgathatnánk a világ két egyik legjobb muzsikusát. Hát így van ez egy kicsit a Márk evangéliumával is. Hiszen ez az evangéliumon például abban különbözik a másik három evangéliumtól, Máté, Lukács és János evangéliumától, hogy Jézus működését még a többinél is jobban testközelből mutatja. Olyan, mintha Jézusra közvetlenül rá lenne csiptetve egy mikrofon, közel, talán szinte túl közel is. Halljuk, ahogy saját anyanyelvén arámiul megszólal. A Márk evangéliumában több ilyen is van. Itt azt mondja, hogy Effata, ami azt jelenti nyílj meg, oldódj meg. Azt is halljuk, hogy milyen hangerővel mondja. Hogy milyen indulattal mondja, mint egy ráparancsol erre az emberre, hogy nyílj meg, Effata! Látjuk, amint az égre emeli a szemét, és halljuk, amint egy nagyot sóhajt. Az a görög szó, ami itt szerepel, azt jelenti egy erős erőkifejtés előtt vagy után sóhajtani. És ezt fel is jegyzi Márk. Olyan dolgokat hallhatunk, amit csak a legközvetlenebb tanúk hallhattak testközelből. Olyan, mintha a Jézushoz a mikrofont közel tették volna, talán túl közel is. Így érződik az indulat. Érezzük az erőt, és érezzük az erő kifejtést. Miért jó ez nekünk? Miben segít ez bennünket, akik olvassuk ezt az evangéliumot? Azt gondolom abban, hogy segít azt megértenünk, hogy micsoda nehéz munka, milyen erőfeszítés rajtunk segíteni. Minket meggyógyítani, és legfőképpen nekünk hitet adni. A gyógyítás történet üzenete szólhatna arról is, hogy először is átérezzük ennek a süket néma embernek a helyzetét, hogy nem elég, hogy süket, még beszélni sem tud, és ahogy a Jézus együtt érez vele, úgy a mi szívünk is megindul rajta. Aztán szólhatna arról is, hogy amikor Jézus meggyógyítja ezt az embert, akkor örvendezünk, hogy micsoda nagy dolog történt ezzel az emberrel, és a mi szívünk is újongani kezd. És amikor látjuk Jézusnak a cselekvő, tevőleges könyörületét, akkor valami annyira megmozdul bennünk, hogy megfogalmazzuk magunknak, én is szeretnék ilyen könyörületes szívvel járni, kelni a világban, és segíteni mindazokon, akik valami fájdalmat vagy sérülést éltek át az életben. Ez egy nagyon szép és igaz üzenet, igaz prédikáció lehetne, de akkor ez nem a Márk evangéliuma lenne. Márk evangéliumában ez egy jel értékű gyógyulás történet, ami többre mutat, és aminek címzetjei vannak. És ennek a címzetje te és én vagyunk. A Márk evangéliumában ez a süket, aki nem hallja meg, amit meg kellene hallania, az te vagy, meg én vagyok. Az a süketség, amelyben ez a süket néma szenved, az a süketség, amiben mindenki szenved itt, a templom padjai között. Amit szenvedünk nap, mint nap. Ebben a templomban is, ebben a városban is, ebben az országban, ezen a kontinensen, Európában is. És itt igazából nem is a fogyatékosság a lényeg, nem is arról van szó, hanem az ember állapotáról van szó. Ami természetünknek súlyos, általános, de a egyéni életünkben is megvalósuló állapotáról van szó. És amit nem tudunk meghallani, nem tud meghallani a süket néma, azt mi is alig tudjuk meghallani. A mi nehézségünkről, a mi nehézségünk az, hogy a legfontosabbat, ahogyan ez az ember is nem tudta meghallani, és a némaságról, hogy a legfontosabbat nem tudjuk kimondani, megvallani vagy elénekelni. Hogy néma marad a szánk, és süket marad a fülünk. És amit ez az ember megtapasztal, azt üzeni Márk evangéliuma, neked is ezt kell megtapasztalni. Mi az, amire annyira képtelen a mi világunk, és benne mi is? És mi az, amit annyira meg kellene hallanunk? A Márk evangéliuma első része ezt már világossá teszi, hogy eljött az idő, elközelített az Isten uralma, országa, éppen ezért egy új helyzet van, tehát térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Higgyétek, hogy Jézus Krisztus uralkodik, Isten uralkodik általa, és cselekszik, szabadít és gyógyít. Itt a névnyitó Isten tiszteleten vagyunk, és ilyenkor felszoktuk tenni a kérdést, hogyan lehet hitre nevelni, hogyan lehet hitet adni, mi kell hozzá. Hát biztosan kellenek hozzá kedves, illatos hitoktató nénik, ahogy Szabó Magda írónő emlékezik az ő hitoktatóira, hogy a kedves, illatos hitoktató nénik. És pedagógusok, akik éjszakában nyúlóan készülnek, ötletelnek, én testközelből is figyelem, hogy jó legyen az óra. És én nekem már csak az a dolgom, hogy elkérjem ezeket az ötleteket. Nagyon kellenek az ilyen hitoktatók, pedagógusok, de ez nem elég. Vagy éppen rátermett, jó felkészült lelkész nénik, akik még gitározni is tudnak, vagy vicces lelkészbácsik, akik jó hangulatban próbálják közelhozni a Bibliát. Hát ez is nagyon kell, de ez sem elég. Mi kellhet még? Hát kell mindenképpen egy bátorító család, ahol a gyermekek azt érzik, hogy valamiért apának meg anyának nagyon fontos, hogy én hittalra járjak. Nem tudom miért, de úgy tűnik ez életbevágóan fontos. Ez is nagyon kell, de ez se elég. Hát mi kell még? Hát mindenképpen egy gyülekezet, aki imádkozik, adakozik, áldoz a gyermekmunkára, és szeretettel várja a gyermekeket, és emlékezteti őket, hogy ez itt a ti otthonotok is. Ez is kell, de még ez sem elég. A történet szerint ugyanis az kell ehhez, hogy legyen egy harcos Jézus, akinek halljuk a sóhajtását, akinek érezzük az erejét, aki a fülünkre teszi a kezét, és hangosan kiáltja, Effata, nyílj meg! aki keményen küzd értünk, és éppen ezért, amire még szükségünk van, amiben kerül ez az egész, amitől függ ez az egész, az egy csoda. Csoda, ami végbe megy rajtunk. Mégpedig a lelki süketségünk mértéke miatt. Ezt a harcos Jézus látjuk már az evangélium kezdetén is, aki harcot hirdet a gonosz erői ellen, aki sok beteget meggyógyít, megérinti a leprásokat, kiűzi az ördögöket. És amikor tengerre száll, akkor az a vihar, már érezzük jól, hogy az nem egy meteorológiai jelenség, hanem az Isten ellenes erőknek a nekigyürkőzése. Jézus pedig nem lecsendesíti a vihart, vagy megvárja, míg elül, hanem megdorgálja hangosan. A túlsó parton, amikor pedig a gadaraiak földjén partra száll, akkor meggyógyít egy súlyosan megszállott embert, de egyúttal hadat üzen egy egész közösség embertelenségének és anyagiasságának, amikor a disznókba hajtja bele a gonosz lelkeket, és azok beugranak a tengerbe. Ez a Jézus, ez a harcos Jézus tudja, hogy a félelmet a szívünkben az csak űzni lehet. Méghozzá teljes szeretettel. Minden csoda a Márk evangéliumában a szeretetnek az ütközete, csatája, és minden ütközet egyúttal a gonosz kiűzése is. Még Péter apostol esetében is így van ez, aki még akkor ugye nem apostol, de amikor Jézus először szól arról, hogy majd hogyan fogják őt elítélni és kivégezni, és hogyan fog majd meghalni, akkor azt mondja, hogy ez nem lehetséges. És akkor nem azt mondja neki Jézus megfogva a spofikáját, hogy jaj Péter, tudom ám, hogy ez nehéz dolog megérteni, hogy milyen halált kell halnia a Messiásnak, hanem rákiabál, hogy távozz tőlem Sátán, ugyanúgy ez az ige szerepel, hogy megdorgálja őt. Mert azt mondja, most amit te képviselsz, és ahogy képviseled, ezzel nem az Isten oldalán vagy. Az az ősi kígyó sziszegott a lábaidnál, ezért azt mondom, távozz tőlem. Nagyosan azt mondhatjuk, és minden túlzás nélkül, hogy minden történet a Márk evangéliumában egy egzorcizmus. Mert olyan sokféle erő szorongat minket. Mondok egy dolgot, ami mindenkit érint, természetesen tisztelet a kivételeknek, ez például a fogyasztói szellem. Ez nem azt jelenti, hogy valaki egyszer csak egy kicsit jobban belemelegszik a vásárlásban, egy kicsit többet vásárol a kelleténél, vagy kicsit több csillogó dolgot aggat magára. Nem ezzel volna a gond, hanem tudjuk, hogy arról van szó, hogy ez egy szellemiség, ez egy erő, ami markába tart nemzedékeket, kontinenseket, kultúrákat, a fogyasztói szelleme. És bár fejünkkel tudjuk, hogy ez nem jó, mégsem tudunk olyan könnyen tenni ellene, és hazugságokat sugdos azzal kapcsolatban, hogy mit tesz bennünket boldoggá. És bár jól tudjuk, hogy mit mond erről a Biblia, meg hogy milyen nagy dolog a megelégedés, de amikor a média mártba sétálunk, egyszer csak halljuk, hogy egy 140 centis, már nem is csak full HD, hanem ultra HD tévéből egy hang hallatszik, ami azt mondja nekünk, én tudnék egy kis boldogságot adni neked. És akkor felébred bennünk a vágy és a sóvárgás. És mindenki tudja, hogy ez a sziszegés nem ártalmatlan dolog, mert konkrétan ez teszi tönkre a világunkat. És hiába tudjuk az igazat, ez mégis hat ránk. És akkor ezt a szellemet, ezt akkor űzni kell. A keresztényeket az első századokban a keresztelésükkor abban segítették, hogy egy életrendezésen menjenek át. És ez az életrendezéshez hozzátartozott, hogy mentorok segítségével, egy gyülekezet segítségével átgondolták az életüket, hogy mit kéne másképpen csinálni ezután, hiszen majdnem minden foglalkozás így vagy úgy köze volt annak a bálványimádó világnak valamelyik feléhez, és bizony nem volt sokszor könnyű kérés egy katonának, egy kézművesnek, egy vendéglátósnak, hogy miben vesz részt, és miben nem vesz részt. De ez egy része volt ennek az életrendezésnek, és amikor megtörtént a keresztelés, akkor mindenkiért imádkoztak, elmondtak egy szabadító imádságot is, mert mindenki bűzlött a világ szagától. És jól tudták, hogy erre szükségünk van. Mint ahogy a mi is, minden alkalommal, amikor elmondjuk a mi atyánkot, ezért imádkozunk, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, És azoktól a dolgoktól, amik fogva tartanak minket, amik elhomályosítják a szemünket, ami miatt nem jön át az, amit az Isten igéje mond nekünk. És ezzel elismerjük, hogy erre szükségünk van. De sokszor persze az is elég, ha csak rendesen munkamániások vagyunk. Egyszer teológián tanította nekünk ezt a professzor, vagy mesélte ezt a történetet, hogy volt egy hajóács, aki minden prédikáció alatt, mivel ez volt az élete, ez volt a szenvedélye, hogy ő hajókat épít, amikor nem csinálta, akkor is csinálta csak fejben. És aztán, ahogy ment az Isten tisztelet, egyszer csak azt vette észre, hogy nem tudja most tovább csinálni, hanem muszáj figyelnie arra, ami elhangzik. És akkor tudta, hogy itt most valami csoda történik, hogy most már nem a hajót építi a fejében tovább, hanem valami megragadja. Az történt, amiről olvassuk, hogy Jézus külön vonta őt. Érezte, hogy most ez személyes. És a kezébe dugta a fülét. És azt mondta neki, hogy te hajó ács, most már végre nyíljon meg a füled. Effata, nyilatkozz meg. Igen, csodára van szükség. Csodára van szükség, hogy az állandó zajban meg tudjon szólalni a csend. Csodára van szüksége annak a fiatalnak, aki kerüli a tükröt, és nem is szeret belenézni, elfut előtte, hogy elfogadja magát. Pedig tudja, hogy kialkotta, és azt is tudja, mennyire szereti. Mégis, hogy ez áttörjön, ahhoz csoda kell. Csodára van szüksége annak az idősnek, aki már nem képes dolgozni, és nem érzi magát hasznosnak, hogy mégis értékesnek tartsa Istentől kapott napjait, pedig a fejével tudja, hogy az Istennek van terve vele, mégis csoda kell hozzá. Csodára van szükség, hogy amikor jönnek a nehézségek az életben, és elszáll minden bátorságunk, hogy higgyük, amit hiszünk. És amikor veszteség ér, akkor ne keseredjünk meg, hanem hittel idézzük fel, hogy mit is ígért Jézus Krisztus. Csoda kell hozzá, hogy ne számítson a mások véleménye. Hogyha mindenki cikinek tartja is, én akkor is örömmel kövessem őt. Áttörésre van szükség. És a csodák azok történnek is. Sokszor nagy szomorúság után, inkább gyakrabban, mint ritkábban. Sajnos. Vagy hála Istennek. Vagy éppen nagy örömben, mikor megszületik a gyermekünk, vagy valami átüt, és megérezzük, hogy az Isten uralma alatt van az életünk. Vagy sokszor éppen utólag látjuk meg, hogy csoda történt velünk. Szikszai Béni, aki az ébredésnek a nagy alakja volt, ő mondta el, hogy olyan sok nyomorúságon vezetett minket át az Isten, olyan nehéz helyzeteken, nem is tudom, hogy tudtuk ezt túlélni. Azt mondja, de olyan volt ez, mint amikor ő maga is látta, hogy egyszer tűz ütött ki egy pajtában, és a lovakat csak úgy lehetett kimenekíteni onnan, hogyha a fejükre zsákot húztak, és szóval biztatták őket, és mikor túl voltak rajta, akkor már jó volt, de ha ezt mind végig kellett volna nézniük, nem mertek volna azok a lovak kijönni onnan, inkább ott pusztultak volna el. Azt mondja, mi is így voltunk hányszor az életben. Az Isten így vezetett minket át, és mi csodálkoztunk, hogy történt ez csoda volt. És valóban az volt, amit utólag láttunk meg. És csodára van szükség, összefoglalóan, hogy ebben a hitehagyott világban, 2017-ben valaki meghallja Jézus Krisztus hívását a hittanórákon is. Hogy így legyen, nagyon sokat és keményen kell dolgozni, ne kicsinyítsük. Az egész közösségnek, az egész gyülekezetnek, a családoknak, a hitoktatóknak. Az ige azonban arról beszél, hogy senki sincs, aki keményebben dolgozna, mint az, akinek halljuk a sóhajtását, mint aki föltekint az égre, mint aki a fülünkre teszi a kezét, mint aki kivon bennünket a tömeg zajából, és azt mondja, hogy beszédem van veled, Effata, nyíljon meg a füled. És amikor elkezdjük ezt az évet, akkor, hogyha csöndbe vagyunk, halljuk ezt a sóhajtást, és ezt az égre nézést, ami nem egy lemondó sóhajtás, hanem tetrekészség. És a legfontosabb dolog az, hogy mi, akik az Isten házába itt vagyunk, kérjük, hogy először dugja két ujját a mi fülünkbe, hogy halljuk az evangéliumot, hogy a fülünk megnyíljon, hogy aztán megnyílhasson a szánk is. és ne legyünk néma tanúk, hallgatag, örömtelen keresztények, hogy ne tudjuk magunkba tartani, még ha meg is parancsolnák ezt nekünk, és legalább olyan örömmel hirdessük az Isten országát és az ő uralmát, és felszóval énekeljünk, mint szüreti napon a felszabadultan vigadozó halasi polgárok. Így legyen. Amen.